Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Sámuel második könyvének 12. fejezetéből az első 15 verset. Isten igéjét helyünkre fennállva hallgassuk végig a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, a poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvetette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant ez ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává. Én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házait. És hogyha ezt keveseltett volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úrnak szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az amóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másoknak adom, akik fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban ezt egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem meg. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tetteddel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Nátán prófétai ítéletéről azt gondolom, hogy nagyon nehéz a felvezető történet nélkül prédikálni, ezért, hogyha szabad, akkor röviden, tömören összefoglalnám az eseményeket, aminek az a következménye, hogy Nátán, hát így a valósággal rárúgja Dávidra az ajtót. Mi történik? Az történik, hogy Izrael hadat visel az ammóniak ellen, az izraeli seregeket Úriás Dávid hadsereg parancsnoka vezeti, és miközben Úriás a fronton ténykedik, addig Dávid az ő palotájának az erkélyéből a szemet vett Úriás feleségére, Betsabéra, és királyi tekintélyét kihasználva meg is oldja, hogy alkalom kerüljön egy pásztorórára, ami meg is történik, igen, ám csak, hogy Betsabé teherbe esik. És Dávid ekkor még nem magába száll, hanem elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt a történetet valahogy elmismásolni, mert ha az egész országban nem is, de az udvarban kimondottan nagy konfliktus lesz az, hogyha kiderül, hogy a király hadsereg parancsnokának a felesége nem a hadsereg parancsnoktól, hanem a királytól várja a törvénytelen gyermeket. Most, ha először megpróbálja Úriást hazaédesgetni, hogy ragd le a fegyvert, menjél haza a feleségedhez, megszolgáltat, pihenj egy kicsit, és Úriás meg fene böcsületes módon állandóan ellenáll a királyi kérésnek, mert ugye ez Dávid nem parancsba adja neki, hanem csak úgy kéri, meg felajánlja neki a lehetőséget. Mondván, Úriás azért tagadja meg ezt a lehetőséget, mondván, hogy ő nem fog pihenni amíg az emberei a fronton harcolnak. Hát hogy néz az ki, hogy a hadsereg parancsnok odahaza van a feleségével, meg a családjával, az emberei meg vérre menő tusát vívnak kinn a fronton. Most én marad. Hát, de Becsabi elkezd pocakosodni. Egyre kevésbé takargatható a történet, egyre inkább a veszélyben van az, hogy elkezd itt majd valaki kérdéseket feltenni, és híre megy a dolognak, híre megy annak, hogy a király a saját hadsereg parancsnokának a feleségétől vár egy gyermeket, úgyhogy egyébként ez az asszony neki nem felesége, és egyébként van neki más, több, mert poligámiában élő királyról beszélünk, több felesége, de ez az akkori zsidó felfogás szerint is házasságtörés. Úgyhogy Dávid, hogy végképp megoldja a konfliktust, ad egy parancsot Úriásnak, ez a parancs pedig az, hogy az ammóniak ellen a következő rohamot személyesen vezeted. A Dávid hadsereget megjárt ember volt, adatviselt ember volt, pontosan tudta, hogy ez a kor katonai viszonyai között mit jelent. Ez gyakorlatilag egy halálos ítélet. Az égből nagyon kevesen jöttek haza. De én oda tennék még egy problémakört egyébként ehhez a parancshoz, amiről ritkán beszélünk. Hadvezéreket nem szokás az ég élére állítani. Miért? Mert a hadvezérek irányítják a seregtesteket. Hátulról. Okkal hátulról. Hány katona veszíti az életét azért, mert a hadsereg vezetési kompetenciát Dávid feláldozza csak azért, hogy ő meneküljön és megszabaduljon egy hihetetlenül kényes, ránézve kényes helyzettől, és eltüntessen valakit láb alól, aki mondjuk joggal borítaná majd a bilit, ha hazaér Jeruzsálembe. Ez tehát nagyon röviden és tömören házasságtörés, hatalommal való visszaélés, és igaz, hogy nem Dávid fogja a kardot meg a lándzsát, de valójában nem egy, hanem egy sorozat gyilkosság. És ezek után jön Nátán és az ő proféciája. És Nátán gyakorlatilag meghirdeti Dávid feje fölött az Isten ítéletét okkal. Ha emberileg nézünk rá erre a történetre, kedves testvérek, akkor azt kell mondani, hogy itt hát Dávid becsületét nagyon megmenteni nem lehet. És azt gondolom, hogy okkal kerül éppen így, nagyon naturalisztikusan ez az egész történet bele a bibliai korpuszba. Mert hogy egy olyan emberről beszélünk, aki meg egyébként a nagybetűs király. Tehát Izrael legnagyobb a történelmi tetőfoka a dávidi királyság. Ha egy zsidó embert, egy hitgyakorló zsidó embert megkérdezünk, hogy ki neki Dávid, akkor a non plus ultra, tehát akinél már nem lehet nagyobbat mondani. És mégis azt látjuk, hogy hát... Nem igazán tudjuk ezt erkölcsileg a javára írni, és akkor most finoman fogalmaztam. És Nátán jön és meghirdeti az Isten ítéletét, Dávid feje fölött. És azt gondolom, hogy pont ez az a pont az, ahol az elvetendő emberi cselekedeteket megküzdő Dávid, vagy végrehajtó Dávid, tényleg a királyá lesz az Isten ítélete miatt. Miért mondom ezt? Kanyarodjunk rá egy picit arra, hogy mit jelent az Isten ítélete. Mert hogyha azt mondom, hogy Isten ítélet, akkor nagyon sokszor az jut eszünkbe, hogy ez valami végérvényes, megmásíthatatlan, és a kárhozattal egyenértékű döntése az Istennek, ami bennünket véglegesen elutasít. És ez bizonyos értelemben egyébként igaz. Mindegyikünk számot fog majd adni a maga életéről, amikor oda kerülünk. Mindegyikünk viselt dolgairól az Isten döntést fog hozni. De mi luteránusok azért ne feledkezzünk meg Luther Mártonnak a Deus absconditus tanításáról. Mert Luther azt mondja, hogy az Isten valójában egy ilyen kettős természetben működik. Van a kinyilatkoztatott Isten, és van az Isten, aki egyébként ugyanaz az Isten, mint a kinyilatkoztatott, a Deus absconditus, a rejtőzködő. Aki sokszor a dolgok mögé rejti el saját magát, ami az ő jellemével ellentétes, és hangsúlyoznám, hogy a kinyilatkoztatott meg a rejtőzködő Isten egy és ugyanaz. És az Isten az ítéletében a maga kegyelmével rejtőzködik el. Az isteni ítéletnek sosem az a célja, kedves testvérek, hogy mi a kárhozat tüzében égjünk el. Nem az a célja, hogy bűntudattal, valami mély depresszív állapotba kerüljünk és zuhanjunk. Az Isten ítéletnek a célja az, hogy az Isten kegyelmébe meneküljünk, és jöjjünk arra rá, hogy nekünk nincs más reménységünk, csak az Isten. És amikor Dávid feje fölött Nátán dörögni kezd, és nagyon kemény dolgokat vág a fejéhez, akkor az Isten nem azért küldi el Nátánt, mert annyira azt akarja, hogy Dávid rosszul érezze magát, hanem azt akarja, hogy Dávid végre észrevegye, hogy ő Isten nélkül kormányoz, hogy ő Isten nélkül éli meg az emberi hétköznapjait. És akkor itt eljutunk egy olyan pontra, ami azt gondolom, hogy megkerülhetetlen a történetben. Amikor az ember bűnt követel, vagy bűnös állapotban van, akkor távol van az Istentől. És ha távol van az Istentől, akkor ki van szolgáltatva egy sor kísértésnek. Azért érdemes megnézni azt, hogy itt hogyan kezd el dőlni a dominó. Hogy ücsörög a király az erkélyén, és szemet vet egy fiatal nőre. És aztán sorozatgyilkosság a vége. És azért itt nem lehet azt mondani, hogy nem lett volna a történetben egy csomó olyan pont, ahol meg lehetett volna állni, vagy ki lehetett volna nézni ebből a dologból. De azért azt is tegyük hozzá, hogy mi könnyen hozzuk meg ezt az értékítéletet, mert mi olvassuk ezt a történetet, és nem a szereplői vagyunk. És nem megvádolva senkit, de nekem az a személyes tapasztalatom saját magammal kapcsolatban, hogy én nagyon sokszor vagyok ilyen dávidi helyzetekben, amikor dőlni kezd a dominó. És kívülről nézve lehet, hogy meg lehetne állítani, belülről nézve meg ott vagyok, hogy emberileg próbálok tüzet oltani, próbálom menteni a mundér becsületét, és nem biztos, hogy jól mérlegelek. Félreértés ne essék, nekem nincs becsabém, 2,5 gyermekem született egyelőre, mindegyik ugyanattól a nőtől, akivel most már évek óta közösen egy házasságban éljük meg a mindennapjainkat, és küzdjük meg a magunk sokszor vétkeit, meg bűneit, meg hibáit. De van becsabém abban az értelmében, hogy vannak gyenge pontok a hitemen. És nagyon sokszor billenek meg, és onnantól kezdve, hogy az ember megbillen, onnantól kezdve, hogy az Isten távol kerül az Istentől, nagyon sokszor elindul ez a sorozat, ami aztán ezt a szakadékot tovább mélyíti, tovább tágítja, és hirtelen az ember azon kapja magát, hogy már rég ki kellett volna szállni a mókus kerékből, és mégsem tud. És még egy dolgot tegyünk ide. Itt nem az az ember, vagy emberileg nézve a probléma az, hogy Dávid visszaél a hatalmával, de az Isten szempontjából nézve a probléma az, hogy valójában ő nem tiszteli az embert, aki az Isten képére van teremtve. És mondjuk ki azt, hogy amikor mi bármilyen bűnt elkövetünk, plecskálunk, hazugságot terjesztünk, rossz indulattal vagyunk a másik felé, nem tudom, lehet sorolni, akkor mi a másik ember Isten képűségét nem tiszteljük. És hogyha a másik Isten képűségét nem tiszteljük, akkor az Isten ellen vétünk. Az egész nátáni proféciának meg ítélet meghirdetésének azt gondolom a kulcsmondatát mégiscsak Dávid fogalmazza meg. Vétkeztem az Úr ellen. Minden egyes bűnöm, amit a másik ellen elkövettek, az Isten ellen elkövetett bűn. Minden egyes bűn, amivel az Istennel való közösségem szakad, és én elkezdek távolodni az Istentől, alkalmassá tesz arra, hogy a másik emberbe belegázoljak. Azt gondolom, hogy itt nem ülnek Dávid királyok, akik majd parancsot adnak hadsereg parancsnokoknak arra, hogy halljanak meg. De olyan emberek ülnek itt, akiknek megvan a maguk becsabéja idézőjelbe, ami aztán elindítja az egész történetet a maga útján. És akkor jön az Isten a maga ítéletével, aminek nem az a célja, hogy bennünket leromboljon, nem az a célja, hogy bennünket a bűntudatba belebetonozzon, hanem az a célja, hogy a bűnök árkából a bűnbocsánat felé a bűnbánattal kiemeljen. Vétkeztem az Úr ellen. Ha emberileg nézem, Dávid tettei menthetetlenek. És azt gondolom, hogy ezért került bele okkal a kanonizált szövegek közé, és ezért nem lehetett ennek az embernek az egyébként nagyon nívós és sokszor megidealizált személyétől ezt a Dávid és Becsabé történetet eltörölni vagy kivenni. Mert kedves testvérek, ez a történet rólunk szól. Arról szól, hogy az Isten az ítéletével bennünket a kegyelmébe akar lökni. Arról szól, hogy mi észrevegyük azt, hogy nekünk egyedül ő a reménységünk. Arról szól, hogy megtanuljuk és megértsük belőle azt, hogy amikor az Isten az órunkra koppint, akkor nem az a célja, hogy most valami erkölcsi magaslóról el tudja mondani, hogy látod, látod, fiam, lányom, én megmondtam, hanem az a célja, hogy észrevegyük, hogy nekünk benne kell reménykednünk. A 63. énekünknek a harmadik versszakának csak a kezdő sorát hadd nyújtsam át a testvéreknek szeretettel. Hadd áldjam vesződet, hadd orgálom. Ez valójában egy biblikus parafrázis, és hát ezer szállal kötődik ahhoz a Zsoltár irodalomhoz, aminek Dávid király egyéb iránt kiemelkedő alakja. Mert hogy Dávid a 150 Zsoltárnak egy jelentős részét írta és fogalmazta, és ezek mind imádságok, és szerény véleményem szerint a legmeghatóbb bűnbánati Zsoltárokat egyébként Dávid tollából ismerjük. És Dávid tisztában van a pásztorképeknek a lényegével, amik nem feltétlenül romantikus képek, mert a pásztor kezében a pásztorbot meg a vesző, amit a 23. Zsoltárban is egyébként megidéz, az nem csak arra van, hogy ez jól nézzen ki egy festményen, hanem azért van, hogy azzal védje anyáját, meg hogy terelje anyáját. Na most én a bárányokhoz derekosan bevallom, hogy teljes mértékig hülye vagyok, tehát nem tudom, hogy ezek hogyan működnek, de keresztapámnak hála azért tehenekkel volt dolgom, és nagyon hamar rájöttem, hogy a vesző okkal van az ember kezébe, amikor a teheneket megpróbálja kiterelni a mezőre. Hadd áldjam vesződet, hadd orgálom. Nem azért csap oda az ember, mert dühös, nem azért csap oda az ember, mert bántani akarja az állatot, hanem mert azzal tudja irányba tartani. És kedves testvérek, van ennek egy átvitt értelme a mi életünkre nézve, hadd áldjam vesződet, hadd orgálom. A dorgál bennünket az Isten nem egyszer. Nem azért, hogy bántson. Nem azért, hogy elítéljen. Azért, hogy az ítéletével bennünket a kegyelméhez vezessen. Hogy megmutassa, hogy nekünk a Krisztus keresztjében ott van az alap, amire ráállhatunk, amit elfogadhatunk, hogy nem kell nekünk a szakadékban lennünk, meg tőle távol, meg kiszolgáltatva lenni mindennek, ami ebből az egész helyzetből fakad. Bűnbánat, és a túloldalán ott a bűnbocsánat. És nem, nekünk nem emberileg kell felmentenünk Dávidot, hanem az Istennek a kegyelmét és az irgalmát kell megtalálnunk ebben a történetben, ahogy a saját történetünkben is az Isten irgalmát és kegyelmét kell észrevennünk. Összegezve, Dávid bűnös. Pont. Dávidot Nátán Isten parancsára ítéli el. Itt nincs pont. Mert az ítéletnek a lényege, hogy Dávid rájöjjön, hogy ő menekülhet a kegyelembe. Hogy neki van helye az Isten irgalmánál. Kedves testvérek, mi is bűnösök vagyunk, én ide is szeretettel teszek egy pontot, és idézem újra, hogy az Isten ítélete bennünket valójában a kegyelme felé szeretne terelni, és ide nem teszek pontot. Ha dorgál bennünket az Isten, akkor kérdés, hogy erre a dorgálásra mi hogyan reagálunk. Kérdés, hogy egóból megpróbáljuk elerázni, vagy esetleg magunkba szállunk, és ki tudjuk mondani azt, amit Dávid is kimondott, vétkeztem az Úr ellen. Több nem kell. Az Istennek ez pont elég. Az Istennek ez pont elég ahhoz, hogy mindazokat a sebeket, amik a bűnök miatt elkezdenek kialakulni bennem, egymásban, a közösségeinkben, ezzel a mondattal, ha ezt őszintén kimondjuk, elkezdje gyógyítani. Deus absconditus, rejtőzködő Isten. De a rejtőzködő Istennek a célja az az, hogy bennünket ahhoz a kegyelemhez vezessen, amit a Krisztus keresztjében meg annyival hirdett a Golgotán, hogy elvégeztetett. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked a saját életünk nátáni proféciáit, amik a mi életünk becsabéira, bűneire, úriásaira mutatnak rá. És köszönjük, hogy az ítélet lényege, az valójában abban áll, hogy vársz bennünket a Krisztus keresztjéhez. Vezess bennünket oda, és taníts minket arra, hogy tanuljuk áldani vesződet, ha dorgál. Mert az a vessző mégiscsak a kegyelem veszője. Amen.